Bíró László püspök nagybőti lelki gyakorlatának második részét hallják, amely 2017-ben hangzott el Káposztás megyeren.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a testvéreket. Három oldalról szeretném, mint ígértem is, megközelíteni az Amoris Laetitiát, a szeretetnek a boldogságát. Egyrészt egy tartalmi áttekintést adjak róla, ezért a Szentatyának egyik közvetlen munkatársának az értékelését hoznám ide bevezetőül, pályaérseknek az értékelését erről az apostoli buzdításról, aztán magát a Szentatyát szeretném idézni, ahogyan ő próbálta értékelni az Amoris Laetitiát a római papsággal, szerzetesekkel, házasokkal, a lateráni bazilikában sok ezer ember előtt. Aztán a legvégén szeretnék néhány nagyon világos megkülönböztetést tenni, ami körül folyik tulajdonképpen a lármázás az Amoris Laetitiával szemben talán. Pályaérsek, ugye ez a családok pápai tanácsának volt a vezetője a szinódus alatt, és tőle találtam egy nagyon objektív hangú értékelését a pápa iratának, és egy tárgyilagos bemutatását. Ezzel kezdenénk, hogy legyen az egészről egy viszi képünk. Ő azt mondja, hogy az Amoris Laetitia folytatása, összegzése az egyház korábbi tanításának, amelyet a pápa méltó módon ajánl az egész egyház figyelmében. Házasság ügyében voltunk együtt egy belső csapattal, és volt köztünk egy kiváló házasság teológus, mi csak annyit tudtunk, hogy megjelent az Amoris Laetitia. És ennek a kiváló kollégának, dominikánus atyának az első megjegyzése mindjárt ez volt, akár mi is lesz benne, az egyház eddigi tanításával összhangban kell értenünk. Ez egy nagyon nagy bölcsesség. Ugye akik össze-vissza kajabálnak a Szentatyának ezen apostoli buzításával szemben, azok ezt az alaptézist, ezt az alapállást felejtik el. Kiragadnak mondatokat, idézik, és mondanak hozzá tüsköd bogarat. Pálya érsek is ezzel a mondattal kezdi, ez az apostoli buzdítás folytatása, összegzése az egyház korábbi tanításának, amelyet a pápa méltó módon ajánl az egész egyház figyelmében. Ugye a Szentatyának az volt a szándéka, hogy az egyház két éven keresztül a házasságra és a családra fókuszáljon. És a szinódus azt mondta, hogy igazi szépséget és sok-sok fényt hozott az egyházba. És ezt a sok-sok fényt szerette volna összefogni ebbe az apostoli buzdításba, aminek a címet ugye adta, hogy Amoris Laetitia. Az Amoris Laetitia, ez nagyon beleillik megint az eddigi pápai megnyilatkozásokba. Már II. János Pál pápa hangsúlyozottan a család evangéliumáról, örömhíréről beszélt. Szerette volna kiszedni az egyházból az, hogy örökké siránkozzunk a család fölött. Sokan elmondták, hogy ha mi örökké a család kríziséről beszélünk, akkor mi magunk hajtjuk a vizet azok malmára, akik már azt szeretnék, ha a család eltűnne a föld színéről. Nekünk a család az nem teher, amit meg kell oldani, hanem a család old meg mindent. Nem temetjük a családot, hanem a család evangéliumáról beszélünk. Ez volt már II. János Pál pápának az alapállása. És amikor Ferenc pápa megkezdte a szolgálatát, az első ugye megnyilatkozása az Evangelium Gaudium volt, az evangélium öröme kezdetű buzdítás, és akkor elénk áll az Amoris Laetitiával ugyanebben a sorban, ahol próbálja megfogalmazni a szeretetnek a boldogságát. Ő is beáll abba a sorba, hogy nem temetjük a házasságot, nem a kríziséről beszélünk, arról is szól, de nem oda teszi a hangsúlyt. Azt mondja Pálya érsek az értékelésében, a buzdítás minden egyes oldala a pápa családok iránti mély rokon szemvéről tanúskodik. A Szent Atya világosan kijelenti, és az egész apostoli buzdításon végigvonul, az egyház semmiképpen nem mondhat le arról, hogy a házasság ideáját, mint Isten tervét a maga teljességében és nagyszerűségében mutassa be. Tehát ő nem akar újat írni. Sokszorosan kimondja, hogyha megrövidítenénk az egyház tanítását, akkor az egész társadalmat elszegényítenénk. Mert mind a társadalomnak, mind az egyháznak szüksége van arra, hogy érintetlenül hirdesse a házasság és a család evangéliumát. Nem számoltam össze, de számtalan helyen ott van az Amoris Laetitiában az, hogy nem nyúl hozzá a doktrinához. Ő nem akarja a tanítást megváltoztatni, nem teheti. Az egyik szinódusi záróbeszédében mondotta, hogy sokan vannak, akik azt kiabálják az egyház fele, amit Krisztusnak a kereszt alatt álló csőcselék kiabált, ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Az egyház is szálljon le a keresztről. Már ne ragaszkodjon az egyház, a házasság felbontatlanságához. És akkor a jó pápánk mondja, hogy Jézus nem szállt le a keresztről. És az egyház se tudja kimondani, hogy a házasság az felbontható. Mert Jézus állítja ezt, hogy felbonthatatlan. És a buta csőcselítnek a kiabálása. Elmondotta nagyon-nagyon szépen ebben a beszédében, hogy az egyház az a sáfára gondnoka a rábízott javaknak, és nem kiárusítója, meg leértékelője. És ugyanebben a beszédében mondja azt, hogy vannak, akik a követ kenyérre akarják változtatni, mindent föllazítani, és vannak, akik meg a kenyeret akarják kővé változtatni, hogy jó megdobálhassák fel a másikat. Szóval tisztán látja a feszültséget az egyházban. Látja az eszményi megvalósulásokat, és látja az elesett állapotát házasságoknak, családoknak. És azt gondolom, hogy a Pálya érsek az értékelésnek az elején mond ki, az nagyon fontos tisztán látnunk. A pápát pontosan az ideál nagysága ösztönzi arra, hogy az egyházat arra hívja, hogy megújult elkötelezettséggel a családok életét jellemző gyakorlatiassággal közel legyen a családokhoz. Az egyháznak ugyanis magáinak kell éreznie hívei fáradozásait, erőfeszítéseit és reményeit. Az egyház édesanyja éppen ezért a családokat nem kívülről szemléli, nem úgy, mint egy csak formalitásokat követő közjegyző, akinek lajstomba kell vennie a változásokat, és megtalálni az esetleges elítélni valókat. És nem is vak, és még kevésbé rezignált. Tehát azt mondja a Szent Atya alapállásban, hogy az egyház, amikor látja a házasság valóságát, nem viselkedhet közjegyzőként, aki csak a jogi vonatkozásokat regisztrálja, hanem anya szent egyház. És ezt a gondolatot még tovább folytatja Pálya érsek, és ha ezeket megértjük, akkor már mindjárt egy picikét tisztul a kép az apostoli buzdítás körül. Azt mondja, nyilvánvaló, hogy a házasság felbonthatatlan, de ez még inkább igaz az egyház Isten gyermekeivel való kapcsolatára, mert olyan, mint az a kötelék, amelyet Krisztus létesített az egyházzal, a gyarló emberekből álló egyházzal. Isten már akkor szerette őket, amikor még bűnösök voltak, és nem hagyta magukra őket még akkor sem, ha újra vétkeztek. Tehát a Szent Atya, amit tisztán lát, és szeretne hangsúlyozni, hogy megértsük ezt az apostoli buzdítást, mi a keresztség? A keresztségben Isten minden egyes emberrel új és örök szövetséget kötött. És ez a szövetséget nem rúgja föl egyikünkkel sem, hogyha valamelyikünk bűnt követett el. Hisz a keresztségben már akkor szeretett bennünket, amikor még bűnösök voltunk, és új és örök szövetséget kötött velünk. Akárhogy is sikerült valakinek az élete, a keresztség marad. Már második János Pál is a Familiás Konzorcióban világosan kimondta, hogy az elvált ember, az megkeresztelt ember maradt. És továbbra is az egyház tagja. Benedek pápa is ugyanezt megismétli, még emlékszem szó szerint a szavaira, amikor azt mondja, hogy ne érezze magát másodrangú állampolgárnak az, magát az egyházban, aki nem tudja tükrözni házasságában Krisztusnak azt a végtelen szeretetét, amellyel megváltott bennünket. Tudjuk, a házasság szentsége, szentségében arra vállalkozik két ember, hogy egy életen köröztül megjeleníti azt a szeretetet, amellyel Krisztus szereti az egyházat, Efézus 5. Innen van a félreértés. Tehát a Szent Atya azt látja tisztán, hogy ő nem csak a jófésült báránykáknak a pápája, hanem minden megkeresztelt ember pápája, a kócosoknak is. Azt mondja a Szent Atya, az egyház legyen bátor és erős, amikor a gyengéket védelmezi, amikor a tartozásokat elengedi, amikor az apák és anyák, a gyermekek és a testvérek sebeit ápolja. Kezdve azokon, akik saját bűnük rabságában szenvednek, és akik életüket elhibázva teljesen reményvesztettekké váltak. És mindenkit szeretne a Szent Atya elkísérni addig, hogy egészen be tudjon illeszkedni Krisztus testébe. Ugye a szinóduson is elhangzott, hogy azokban az emberekben, akik, ha Benedek pápa megfogalmazását használom, nem tudják tükrözni teljességében Krisztusnak a felénk irányuló szeretetét, azokban is keressük meg az evangélium magvait. A konkoly meg a búza. Ez többször is ez a gondolat előkerül, mikor a szeretetnek az boldogságáról szóló apostoli buzdításról beszélünk. Azt mondja az Úr Jézus, hogy ne húzzátok ki a konkolyt, mert akkor búzát is kirángatjátok a földből. Pálya érseknek ez a megállapítás is nagyon fontos. Amint világosan kiderül, egy egészen új egyházi stílus kell elsajátítanunk. És kéri a Szent Atya, hogy a különböző helyzetekben tudjunk különböztetni. Majd erről még szó lesz. A tartalma az Amoris Laetitiának 9 fejezetből áll. Valami 300 néhány pontból. Azt mondja, azért ilyen hosszú ez az apostoli buzdítás, hogy azok is elolvashassák, akik nem szakemberek. Tehát tulajdonképpen épp a házaspároknak is írta ezt a buzdítást. Hát Istenem, megvan magyarul. Ő maga is különösen fölhívja a figyelmet a 4. fejezetre, amit én most már többször fölvettem lelki gyakorlatokon is, itt most rövid hozzá az idő, hogy átvegyük. A szeretet himnuszról ad egy olyan egzisztenciális megközelítést, ami mindenkinek a javára szolgál. Tehát ha egy házas pár végigmegy a szavakon, amit a Ferenc pápa kidolgoz ebben az apostoli buzdításban, az egész házasság megújul. Egy fantasztikus, szép, mély, biblikus és mégis nagyon gyakorlatias elmékedés. Röviden a fejezeteket átfutom, és akkor ezt a részt abba hagyom. Az első fejezetben a Szent Atya azokról a családokról beszél, amelyeket a Bibliából ismerünk. A dokumentum rámutat arra, hogy ezeknek a családoknak az életét is a szeretet és a válság valóságos mozzanatai jellemezték. A második fejezet az, ami szól a kihívásokról, a krízisnek az okáról, ami jellemzi. Ilyeneket említ ebben a fejezetben, hogy a gender elmélet, amely tagadja az ember kétnemű létezését, csak röviden szólok a genderről, volt egy konferencián papok számára Leányfalun, és volt egy előadónk Párizsból, egy atya, aki a Vatikánnak és a családtanácsnak a tagja, és beszélt a genderről, és ennyit mondott, és nagyon lényegét mondta ki a gendernek, mi a probléma. Azt mondotta, hogy ez egy nagyon naív ideológia. Rövid életű lesz, de sokat fog ártani. A mién az van, hogy a szélsős feminizmus ugyanez, hogy azt gondolják ezek a jámbor lelkek, hogy a teremtés el van rontva. A nő az hátrányos helyzetű gyerek. Egyformává kell tenni a férfit és a nőt. Különösen Kínában, ugye érthető, mondja, kiirtották a lányokat, mikor egykésztek, azon gondolkodnak, hogy tud a férfi gyereket kiholtani. És az atya magyarázta, hogy tulajdonképpen az ideológiának a tévedése ott van, hogy azt hiszi, hogy az egyformaságból eledzik az egyenlő méltóság. És az nem az egyformaság adja az ember méltóságát, hanem a léte, az Isten képmássága. Olyan a Bibliából olvassuk. Egy szerencsétlen tévedés, amit sokan most nyomatnak, sehova nem vezet, ez sokat fog ártani. És egyébként általánosságban is. Az ideológiáknak a lényege az, hogy nem állnak a valóság talaján. Benedek pápa egyszer mondotta, hogy mindig nagyot ígérnek, és semmit nem adnak. Ez az ideológia. A Biblia meg végig a valóság talaján áll. Hosszal lehetne, hogy kéne erről beszélni. Tehát a Szent Atya felsorolja, mondom még egyszer, a második fejezetben a különböző kihívásokat, tehát a gendertől szakadtunk el, a sodródás kultúrája, az antinatalista mozgalmak, tehát a születés ellenes mozgalmak, mentalitás, a biotechnológia, ez is csak most egy szóval hadd utaljak rá, tehát tessék, oda jutunk lassan el, hogy ugye az egész technológiával előállított élet problémája. Ugye az egyik előadó egy nemzetközi konferencián azt mondta, hogy a gyereknek nem genetikai apuka kell, hanem édesapa, akire fölnézhet. Ugye a technológiával ma már mindent elérhetünk, kémcsőben legyárthatjuk az életet, de mi jön ki az életből így? És a technológiával mindent meg lehet oldani, akkor mi van? Szóval azt mondták ezek az előadók okosan, hogy tulajdonképpen kicseréltünk egy szót. A nemzésnek a latin neve ez prokreáció. Kreáció szót értjük. A teremtéssel való együttmunkálkodás. Minden házasnak a szépsége, amikor prokreálja, teremtővel együtt működik, nemzi az életet. És fiatal házaspár, mert tudjuk, hogy mikor fogant az élet. Ezt lecseréltük mire? Reprodukcióra. És reproduktumról beszélünk. És ha csak reproduktum az élet, akkor mindent kezdhetek vele, ha nem kell a reprodukció, akkor kiírthatom. Magzati állapotban épp úgy, mint elakott állapotban. Ez a probléma. És ha csak reproduktum, akkor technológiával előállítható az élet, és nem kell a házasság se. Mindenki elviselni egy férfit vagy egy nőt, ha technológiával élethez lehet jutni. És innen jön a vita, hogy kinek lehet gyereke, meg kik fogadhatnak gyereket. De Szent Atya csak ugyanígy nem is beszél ilyen részletességet a kérdésekről, csak picikét nem tudom megállni, hogy ne mondjam ezeket el. Tehát ezekről szól a Szent Atyában, a fejezetben, a másodikban. Még egyszer mondom, Szent József képünkkel szemben, ugye aki nem sodródott, hanem főszereplője vagy saját életének, azt mondja, a sodródás kultúrája, az antinatalista mentalitás, a biotechnológia hatása az utódnemzésre, az otthon és a munkahely hiánya, a pornográfia, a kiskorúak ellen elkövetett visszaélések, a fogyatékos emberek iránt tanúsított figyelem, az idősek tisztelete, stb. Most nem akarom tovább mondani. A harmadik fejezetben ugye egy rövid áttekintésre a Szent Atya, ahogyan Jézus beszél a házasságról, a szentségi házasságról. A negyedik fejezet az, amiről már beszéltem, a szeretett himnusznak az elemzése, és majd abból veszek ki egy részt a kommunikáció a házasságban. Ennek a negyedik fejezetnek a végén szerepel ez majd. Az ötödik fejezetben a házastársi szeretet másik dimenziójára fókuszál, a gyümölcsöző termékenységre. Aztán a következő fejezetben a nevelésről beszél. A neveléssel kapcsolatosan megjegyzi, hogy a gyermekek fölötti rögeszmés őrködés egyáltalán nem nevelő hatású. Nem ellenőrizhetünk minden helyzetet, amiben a gyermek belekerülhet. Ha a szülő minduntalan tudni akarja, hol van a gyermeke, és lesi minden cselekedetét, minden léptét, akkor azzal nem neveli, nem készíti fel az élet kihívásaira. Tehát a pápának ez az alapállása itt a gyereknevelése, hogy nem tudok minden mozzanatában az életének ott lenni. Nem tudom mindenre fölkészíteni. Ez itt amire vigyáznunk kellene, mondja a Szent Atya, az, hogy a döntést tegyük képessé a gyerekeket. Tehát a nagyon nagy gondunk mindnyájunknak, akik gyerekekkel foglalkoznak, hogy dolgozunk, és ha a gyerek valamit kérdez, döntünk helyette. Nem érünk rá vele beszélgetni. És a gyerek, ezt az egyetemistákat kérdeztem, hogy mondjátok, miért vagytok ilyen döntésképtelenek? És mondja egy kislány, aki most már sorgyerekes anyuka, mert mi nekünk, hogyha sose kellett döntenünk. Ez a második János Pál pápa is mondja az Eklézián Európában, hogy felnőtt keresztény az, aki tud dönteni. Dönteni képessé tenni az embereket. Szent Atyának, Ferenc pápának van egy beszéde, hosszan magyaráz lesz, és újra meg újra visszatér erre a gondolatára, hogy ha egy gyereknek nincsenek utópiái, így mondja, nincsenek álmai, akkor koravén. De mit kezdjünk ezekkel az álmokkal, utópiákkal? Azt mondja, egyrészt mindig szembesítsük a saját hagyományainkkal, másrészt pedig adjuk meg nekik a döntés képességét. Itt ezt mondja ezt nevelés. És tudom, az egész Amoris Laetitiának is a levegője ez, hogy az önálló döntést képességét őrizzük meg. Itt beszél kifejezetten a szexuális nevelésnek a fontosságáról, a szülők fölkészítése, stb. A hatodik fejezetben a Szent Atya a házasságú fölkészítéstől beszél már kifejezetten. Aztán hogyan kell kísérni a különböző állapotban lévő családokat. A nyolcadik fejezetben igazából három szót ad címül a fejezetnek: kísérni, megkülönböztetni és integrálni. Ennek a fejezetnek a lábjegyzetei okoztak sokaknak zavart. Majd ezekről talán később külön is fogok beszélni. A kilencedik, a záró fejezet, az a házasság lelkiségéről szól. Gyönyörű összefoglalása a házasság és a család spiritualitásának. Egy nagyon rövid mondattal körülbelül ezt mondja a Szent Atya, persze sokkal hosszabban és lényeglátóan, hogy minden házasság kötéskor két ember elindul egymás fele, és együtt elindulnak Isten fele, míg meg nem érkeznek egymáshoz is Istenhez. Ez a házasság. És ebbe a szüntelen úton levésbe belevonjuk az Istent. Ez a házasság spiritualitása. Tehát ez nem egy valami ráerőtetett házasságtól idegen vallásosság, hanem a házasságba belesimuló vallásosság. Ez a házasság spiritualitás. Tehát sokszor látom azt a kirlódást, amikor valaki karizmatikus lelkiségből érkezik a házasságba, ahol nagyon sokat imádkoztak, és különböző formákban, és nem tudja csinálni a házasságból. Öt gyerek lóg a nyakának, azt nem tudja csinálni. Emlékszem, Ősi Lászlónak volt egy gyönyörű elmékedés az utakról. Azt mondja, kétfajta út van. Az egyik út, ami úgy rá van erőtetve a tájra, kiválják az utat a hegyoldalba, a másik meg, hogy belesimul a tájba. Szóval körülbelül a házasság lelkiségéről a Szent Atya is ezt mondja, hogy találjuk meg azt a lelkiséget, amely belesimul a tájba, amely megy egymás fele, két ember és Isten fele, és ebbe az úton levésbe belevonjuk az Istent. Az ember vándor egzisztencia, nem megérkezett a házasságba. Ez a 9. fejezet, megint csak egy, persze jó elmond, de nagyon szép.
Kedves hallgatóink, Bíró László püspök nagybőti lelki gyakorlatának 2. részét hallották, amely 2017-ben hangzott el Káposztás megyeren.